traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire! Kezdünk! Sziasztok!
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 Köszöntünk titeket az újabb Töri Fakt epizódban, melynek témája a politikai eszmék lesznek, azon belül is a liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és a szocializmus eszméje lesz ma terítéken. És szerintem azért is tehát ez egy érdekes és hasznos epizód, mert ezek a szavak, amikről, meg fogalmak, amikről most fogunk beszélni, ezekkel gyakran találkozhatunk, hogyha híreket olvasunk, vagy követjük a közélet történéseit, és hát most megnézzük, hogy mi az eredete, mi az eredetük ezeknek a fogalmaknak.
Összefoglalóan ezeket az eszméket a 19. század uralkodó eszménynek nevezzük, tehát a liberalizmust, a nacionalizmust, a konzervativizmust, illetve a szocializmust, azonban is a marxizmust. Viszont ahhoz, hogy ezeket megértsük, vissza kell kanyarodnunk egy picit a 18. századi eseményekhez, nem csak az ipari forradalomhoz, hanem más politikai eseményekhez is. Így mindenféleképpen nagyon javallom, hogy nézzétek át, igaz, nem kell az érettségire, középszinten és valamelyik emelt szinten sem, de mindenféleképpen lapozzátok át a nagy francia forradalom eseményeit, illetve a napoleoni háborúkat és az azt lezáró bécsi kongresszus eseményeit is a tankönyvben. Ezt közvetlen előtte fogjátok nagy valószínűséggel megtalálni, ha NKP-s könyvetek van, akkor igen, de ha másmén, akkor is valószínűleg előtte van a témának, mert ezeknek a folyamatoknak a megértése vezet oda, hogy az emberek gondolkodásmódjában ezek az új eszmék elkezdenek kialakulni egyáltalán. És ezzel is szeretnék kezdeni, hogy én adok egy kis vázat vagy vázlatot, és akkor ti pedig vissza tudjátok nézni részletesebben. Rögtön kezdenénk ezen a nagy francia forradalommal. A nagy francia forradalom 3-as jelszava, ugye, szabadság, egyenlőség, testvériség. Na már most ebből a 3-as jelszóból már 2 szó kapcsolódik is egy-egy 19. századi uralkodó eszméhez. A nagy francia forradalom, illetve a már az előző páradásban említett emberi és polgári jogok nyilatkozata a szabadsághoz kapcsolódik, azaz a liberalizmus eszméje ebből a gondolkodásmódból fog kialakulni. Tehát a francia forradalom szabadságából, az emberek szabadságából, akik fellázadnak az elnyomó abszolútisztikus francia királlyal szembe, és a saját szabadelvű jogaikért harcolnak, és a legfontosabb termékéből, az ember és polgári jogok nyilatkozatából, ami értelemszerűen az egyéni jogait tartalmazza. Tehát ebből a kettőből bontakozik ki például a liberalizmus. Menjünk tovább. Nézzük a nacionalizmust. A nacionalizmust egyértelműen a napoleoni háborúk fogják biztosítani, azaz a nemzeti öntudat, a nemzet mindenek felett eszméjét a napoleoni háborúk testesítik meg. Egy nemzet felvirágoztatását. Napóleon talán az egyik legjobban képviseli a történelembe. Nyilván nem minden esetben pozitívan. A konzervativizmus pedig a napoleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszushoz kötődik. Mi is történik itt? A bécsi kongresszuson az európai nagyhatalmak leülnek rendezni Európa sorsát a napoleoni háborúk után. Egy alapvető politikai pályára állnak be ezek a vezető nagyhatalmak. A győztesek a dinasztiák tekintének visszaállítását kívánják biztosítani, és az 1789-es szellemiséget kívánják eltörölni. Tehát pont azt a nacionalizmust és liberalizmust, amiről előbb beszéltünk, és mi meglep, hogy a konzervativizmus pontosan a nacionalizmus és a liberalizmus ellen irányuló irányzat volt. Tehát ez egyértelműen a bécsi kongresszus és az ott meghozott döntésekből kezd majd szépen lassan kiforni. Szentszövetség korát is említenünk kell. Ugye a Szentszövetség kora szintén a napoleoni háborúk utáni időszak. Ugye a Szentszövetség rendszer az abszolutisztikus hatalommal rendelkező dinasztiák megerősítését szolgálta, tehát tagja volt például a cári Oroszország, vagy maga a Habsburg birodalom is. Ugye Anglia például nem tagja a Szentszövetségnek. Ugye a megfogalmazott elvek szerint ugye a dinasztiák kölcsönösen segítik majd egymást, és forradalmi veszély esetén katonailag is támogatják a szorult helyzetben került szövetségesüket, uralkodó társukat. 1820-ban hoznak erről konkrét döntést. Ezt látjuk a magyar forradalmi eseményekben is, amikor ugye a fiatal Ferenc József ugye az orosz cártól kér majd segítséget a magyar forradalmi események leveréséhez. Hát ugye ez pont a Szent Szövetségben megfogalmazott ígéretek alapján teszi. Ez is szintén a konzervativizmust indítja. Tehát a régi rendszernek a fenntartását, a régi abszolutisztikus keretek megtartását hangsúlyozza mind a Pécsi Kongresszus, mind a Szent Szövetség, és maga a konzervativizmus a régi hagyományoknak az ápolását jelent. A szocializmus pedig az előző adásunkhoz kapcsolódó ipari forradalomhoz és annak társadalmi következményeihez, a munkásosztály helyzetéhez kapcsolódik, és abból fog majd kiforrni. Tehát azt látjuk, hogy mindig ezt már szépen köthető 18. századi eseményhez.
És akkor most nézzük meg részletesebben is ezeket az eszméket, kezdjük a liberalizmussal.
Ugye ezek politikai eszmeáramlatok, ez nagyon fontos. Így a liberalizmus politikai áramlata a szabadság eszme megteremtését, a szabad elvűséget tűzi ki a 19. század első felében. Ugye a nagy francia forradalom eszméhez, ugye a szabadság jelszóhoz kapcsolódik. A szabad elvű gondolkodók ugye a felvilágosodás eszmélységére támaszkodva ugye vázolják fel az általuk elképzelt polgári állam működését, ahol a szabad elvűség egy nagyon fontos pont. Ugye fontosnak tartották az alkotmányos keretek kialakítását, a hatalmi ágak szétválasztását, tehát egyértelműen felvilágosult gondolkodásmód tükröződik a liberalizmusból. Ugye a szerzők műveiben az egyéni szabadságjogokat hangsúlyozzák, mint például a tulajdonhoz való jog, a szólás és vélemény alkotás szabadsága, valamint a vallás szabadság kiemelt szerepének feltüntetése. Visszakanyarodva itt a francia forradalomhoz. A francia forradalom diktatórikus időszak, ugye a híres jakobinus rémuralom, vagy jakobinus diktatúra, ugye meghatározta a korabeli liberális gondolkodók írásait is. Ugye sokan a jakobinus kormányzat ugye ténykedéséből, a közvetlen demokrácia eltorzulását, valamint a magánérdekek elnyomását és sárbatírását szűrték le. Ugye a tömegek újabb uralmát szerintük ugye a képviseleti demokrácia, valamint a választójog korlátozása akadályozhatja meg. Tehát ezek is mind-mind majd beépülnek a liberális eszmáramlatba. És akkor beszéljünk erről a választójogi korlátozásról. Ugye a vagyoni cenzushoz kötött választójogot határozzák meg a liberálisok első körben. Ez egy leszűkített ugye választójogi rendszert jelent, hogy leszűkített választópolgárok polgárok körét fogja kialakítani. A 19. században a liberálisok szerint csak a művelt és megfelelő anyagi háttérre rendelkező polgárság tud ugye működőképes demokráciát kialakítani. Tehát látjuk azt, hogy a kezdeti felvilágosult liberalizmust, ez a jakobinus rémuralom, vagy hát pontosan annak a traumája azért jelentősen átreformálja. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy ezeket az eszméket sokszor felülről szervezik meg, tehát felsőbb hatalmak alakítják, és alakítják saját magukhoz és a céljaikhoz. A nacionalizmusnál is a 20. századból rengeteg ilyen példát tudunk felsorolni. Ugye visszatérve a liberalizmushoz és a jakobinus diktatúra utáni időszakhoz, ugye úgy vélték a polgári állam képülése megteremteni az alsóbb rétegek felemelkedését, ezután ugye kibővülhet már ugye a választók és a politizálók köre is, de első körben mindenféleképpen egy műveltség és egy vagyoni cenzushoz kell kötni a választójogot. Ugye ez mit is jelent? Például nem tudom, 8 általános iskola legyen meg, vagy X mennyiségű vagyonnal rendelkezzen az adott választó polgár. Ez mind politikai irány, viszont van a liberalizmusnak egy gazdasági oldala is, az úgynevezett gazdasági liberalizmus, amit már hangsúlyoztunk az előző adásban, hogy a gazdasági liberalizmus lényege a versenyszabadságának hangsúlyozása a gazdasági ágazatokon belül, valamint az állami irányítás mellőzése a gazdasági folyamatokból. ha nem is teljesen, de leminimalizálni az állami beavatkozásokat. Tehát egyedül a piac, a szabadelvű piac irányítsa a gazdasági folyamatok alakulását, így mondjuk a termelés folyamatát is. Ugye ma a demokratikus országok liberális gazdaságpolitika szerint működtetik az országukat.
Folytassuk akkor a következő eszmével, ami nem más, mint a nacionalizmus.
A nacionalizmus, ahogy azt már kifejtettem, ugye a napóleoni háborúkhoz köthető, illetve a napóleoni eszmerendszerhez, amit maga Napóleon képviselt, ugye a francia nemzet felemelését. Egyébként ugye Napóleonként Franciaországban egy mai napig is egy nagyon fontos nemzeti hősként van gyakorlatilag így titulálva. Maga a szó ugye nemzeti eszmét, nemzeti öntudatot jelent. Ugye a kibontakozó mozgalmak széleskörű nemzeti megújulást hirdettek, például nyelvújítást, az irodalom területén, a képzőművészetekben is mind-mind megújulást hirdet a nacionalizmus. A nemzet felemelkedés és felemelése a legfontosabb célja a nacionalizmusnak, a közös azonosságtudat, azaz az identitástudat fejlesztése, valamint a történelmi múlt feltárása és újraértelmezése is mind-mind nagyon fontos eleme a nacionalizmusnak. A nacionalizmusnak egyik nagyon fontos kivetülése a nemzetállamok megteremtése és azok biztosítása. Ugye, mint mondtam, ugye ekkor a nagyhatalmak dinasztikus politikát folytatnak, tehát minden olyan mozgalmat csírájában akarnak elfolytani, ami a nemzet egységét akarja biztosítani. Lásd, magyar forradalom például szintén a magyar nemzet egységét kívánja összekovácsolni, vagy az olasz forradalom, vagy a német egység megteremtése. Erről majd később a következő adásban lesz szó, az úgynevezett nemzetállamok koráról, amikor a nacionalizmus tényleg a legmagasabb fokon ég, és valóban a nemzeti összetartozás a legfontosabb. De hogyan lehet ezt ápolni? Például nemzeti jelképek ápolásával, kialakításával, a nemzeti hagyományok hangsúlyozásával, a közös nemzeti múlt felelevenítésével, hát és legfőképpen egy közös nemzetállam megteremtésével. Kicsit nézzünk bele akkor akár az olaszokba. Ugye Itáliában az egységes olasz nemzetállam megteremtését ugye Mazzini szervezte és hozta létre egy ifjú Itália nevezetű mozgalom keretén belül. Ugye a titkos fegyveres csoportokat alakított ki az akkor még nem egységes Olaszország területén. Ugye a fegyveres szervezkedés egyik vezetője a későbbi legendás forradalmán ugye Garibaldi volt. Ugye Giuseppe Garibaldi fogja a széttagolt olasz területekből és királyságokból megvalósítani 1861-ben az egységes olasz királyságot. A német területeken is hasonlókat érzékelhetünk, a nacionalizmus egyre inkább elterjedését. A német területen elsősorban értelmiségek fognak szervezkedni, egyetemi tanárok és diákok, és ők alapítanak mozgalmakat ifjú Németország néven. Ugye ők is az ország egységesítését, az alkotmányos eszközökkel való egység létrehozását tűzték ki fő célul. Ugye itt a német területek ekkor ugye széttagoltak voltak, ugye rengeteg fejedelemség és hercegségből állt az egykori német-római birodalom és császárság, de erről majd egy kicsit később fogunk beszélni. Mármint egy következő adásban egészen pontosan. Ugye a nacionalizmus kezdetben ugye a liberális eszméket is beépítette az érvrendszerébe, főleg itt a választó joggal kapcsolatos pontjait. Ugye Magyarországon a nemzeti liberalizmus lesz például a reformok egyik fő eszméje. Nyilván azért is kellett itt a liberalizmus, hogy az abszolutisztikus hatalomtól teljesen függetlenítse az egyént is, nem csak a nemzetet.
Tehát akkor eddig szó volt a liberalizmusról és a nacionalizmusról, és akkor ezekkel szembe ment a konzervativizmus, akkor nézzük meg, hogy mi jellemző erre.
A konzervativizmus egyértelműen a Szent Szövetség korának és a Bécsi kongresszusnak az eszméit viszi tovább. Gyakorlatilag a nagy francia forradalom traumáiból építkezik, illetve a napóleoni háborúk okozta traumákból. A francia forradalomról készült legelső ugye brit értékelés ugye kritizálta a radikális átalakulást erőltetetten képviselő társadalmat, és a hagyományoktól való teljes elszakadást kritikaként fogalmazza meg ez a brit lap a francia forradalom keretein belül. Így indul el. Ki is volt, aki ezt így megfogalmazza először. Ugye szintén a brit származás, ugye Edmund Burke, aki mérsékelt politikai átalakítást javasolt. Tehát egyértelműen a konzervativisták elutasítják a gyors, robbanásszerű forradalom jellegű változásokat. Ők mérsékelt politikai átalakításokat szorgalmaznak. Edmund Burke szerint is a túl nagy változások erőszakhoz, anarchiához, terrorhoz, diktatúrához vezethetnek. Úgy véli, hogy a múlt értékeinek beépítésével is lehet reformokat végrehajtani, és a franciák hibát követtek el és követnek el, amikor semmibe veszik a több évszázados politikai hagyományaikat. Ugye a társadalom és az állam szerves fejlődésében való hit a megőrizve a megújítandó gondolatokat címmel fognak eszmét indítani a konzervatívok. Tehát itt az a lényeg, hogy nem zárkóznak el a konzervatívok sem a fejlődéstől, viszont a sokkal lassabb mértékben és a hagyományok megőrzésével kívánják biztosítani. Itt Edmund Burke neve nagyon fontos lesz, ugyanis az ő gondolkodásmódja lesz a konzervativizmus gyakorlatilag alapja. Talán úgy lehet a legkönnyebben lefordítani a konzervativizmus, mint a mérsékelt reformok irányzatát gyakorlatilag. A konzervativizmuson belül ugye több irányzat is kialakul. Voltak az úgynevezett ókonzervatívok, akik nem nagyon akartak elszakadni, vagy teljesen elítélték a változásokat. Ilyen volt például ugye az osztrák Metternich kancellár, aki első Ferenc kancellárja volt, nyilván szintén a magyar forradalomra reflektálja gondolkodásmódját, de beszéltünk a fontolva haladókról, akik pont ezt az előbb említett mérsékelt reformokat szorgalmazzák a politikában.
És akkor már csak egy eszme maradt hátra, amiről ugye beszéltünk már az előző adásban az ipari forradalom kapcsán, ez pedig a szocializmus, és hát akkor nézzük meg alaposabban, hogy ez mit akar.
A szocializmus ugye az ipari forradalom különböző hullámaihoz, vagy hát azok összességéhez kapcsolódik. A 19. században felgyorsult az iparosodás, és az ipari munkásság száma is jelentős mértékben ugye növekszik. Az első ipari forradalom idején ugye megmutatkozó társadalmi egyenlőtlenségek, kirívó vagyoni különbségek, illetve munkásrétegek kiszolgáltatottsága számos gondolkodót szembefordított a kapitalista, liberális gazdasági berendezkedésekkel. Tehát ez lesz a szocializmus alapja. Már itt ítéli el ezt a liberális kapitalista gazdaságpolitikát. A társadalmi igazságtalanságok fokozása gyakorlatilag azt a célt tűzi ki a szocialista gondolkodók számára, hogy felszámolják a vagyoni különbségeket, és vagyoni egyenlőségeken alapuló társadalmat alakítsanak ki. Ugye ezek a szocialista eszmék a közösségi szemléletmód kialakításában az önző egyéni törekvések háttérbe szorításában látták a megoldást. Hogyan valósul meg ez a gyakorlatban szerintük? Ugye elképzeléseik szerint ugye az igazságos társadalmat csupán csak a magántulajdon felszámolásával, a piac és pénzforgalom megszüntetésével, valamint a javak közös elosztásával lehet kialakítani. Nyilván ebben azért érzékelünk egy utopisztikus gondolkodásmódot is. Ugye először ugye utopisztikus szocialisták vázolták fel ezeket a gondolkodásmódokat, és olyan elképzeléseket, amelyek a társadalmi egyenlőség megteremtésére irányultak volna. A szocializmus legátfogóbb rendszerét Karl Marx, valamint Friedrich Engels fogja kidolgozni a 19. század közepén, és az ő nevükhöz, és hát konkrétan itt ugye Karl Marx nevéhez kapcsolódik a marxizmus, ami a szocializmus egyik fő irányzata lesz. Tehát nem keverjük a szocializmust a marxizmussal, mert a kettő nem ugyanaz, a marxizmus táplálkozik a szocializmus alapjaiból. Tehát amit itt most itt átbeszéltünk. Ugye az általuk elképzelt ugye kommunizmust, ugye egy olyan ideális társadalmi berendezkedésnek írták le, ahol gyakorlatilag mindenki képességei szerint dolgozik, továbbá mindenki szükségletei szerint részesül a közös tulajdonból, illetve megszűnik az államhatalom. Ebben is azért a mai gondolkodásmóddal érzékelhetünk utopisztikus gondolatokat, viszont azért vannak benne egyébként reális és valóban létező történelmi meghatározások is. Ugye az 1848-ban kiadott kommunista kiáltvány szerint az egyes történelmi korszakokban állandó osztályharc dúl, vagyis mindig voltak elnyomók, és elnyomottak, ez valóban így van. Így az újkorban a proletáriátus, azaz a munkásság, és a burzsuázia, azaz a polgárság közötti ellentét a legélesebb. Ez a két társadalmi csoport megnevezés nagyon fontos lesz, úgyis majd a kommunizmus is ezt fogja tovább dolgozni. Ugye a kommunista eszme radikalizmusa abban nyilvánult meg, hogy ugye szándékosan növelte a társadalmi feszültséget. Tehát a marxizmussal szemben a kommunizmus, a burzsuázi és a proletáriátus közötti feszültséget szándékosan növeli. Miért? Ugyanis sürgette a munkás réteg, azaz a proletárok politikai hatalom átvételét és a kapitalista viszonyok felszámolását. Ugye Marx és Engels mű a kommunista kiáltvány ugye kíméletlen harcot indít a burzsuázia ellen többek között. Ugye a programjuk szerint ugye a munkásosztály szocialista forradalommal, egy proletár forradalommal, proletár diktatúrát vezet be, ennek során megszünteti a tőkés magántulajdont, és felszámolja a burzsuázia hatalmát, és a proletár diktatúra keretein belül megteremti az osztályharcmentes, vagyoni különbségek mentes, az államhatalomtól mentes kommunista ideális társadalmat. Ugye a kommunista társadalom egy hosszabb történelmi átalakulás után jön létre összegezve, de a marxizmus arra nem tér már ki, hogy ugye milyen lépések során valósulna meg, és miként működne az ideológusok által elképzelt rendszer. Tehát a marxizmus csak az oda vezető utat vázolja föl, azaz a proletár forradalmat, majd a proletár diktatúrát, viszont az, hogyha ez az ideális kommunista társadalom már hogy működne a gyakorlatban, arra már nem fog kitérni.
Ez igen tök érdekes, hogy ezt nem írták le. Tehát, hogy ennek mi lehet az oka, hogy nem tartották lényegesnek, vagy úgy gondolhatták, hogy ez egy annyira hosszú folyamat, hogy majd az akkori gondolkodók viszik tovább ezt az eszmét?
Hát a történelmi múltra próbáltak, vagy történelmi múltat próbálták alapul venni, hogyha nincs osztályharc, akkor nem lesz konfliktus, és nem lesznek társadalmi problémák, ezáltal ideálisan működhet a világ.
Ez egy nagyon ilyen naív, vagy utopisztikus gondolat.
Hát így egy utopisztikus gondolat, abszolút. Az utopisztikus elképzelés ugye megvalósítását, ugye ezt kidolgozza Marx, ugye arról beszéltünk is, ugye ez csak is az emberiség gyakorlatilag átnevelésével képzelhető el, de mindez szükségszerűen erőszakos cselekményeket is kapcsolni kell. Tehát Marx szerint az ideális államforma a diktatúra, ameddig az ideális kommunista társadalom meg nem valósul. Ugye Marx elvetette ugye a hagyományos zsidős keresztény vallási világképeket és materialista elveket val egyértelműen, tehát az anyagi haszon és az anyagiak kérdése a fókusz. Ugye a marxizmus harcos ateizmus a 20. században egyház és a vallás üldözésbe fordul át, és egyértelműen vallás és egyház ellenes is lesz, ahogy a kommunista ideológia gyakorlati megvalósítása is véres diktatúrával üldözi majd az egyházi és vallási személyeket. Gondoljunk a Rákosi korszakban rengeteg egyházban dolgozó és létező személy ellen indította a koncepciós pereket. Lásd, Mindszenti József például. Ugye a marxizmus gyakorlatilag a szocialista eszmék továbbélését valósítja meg. Ugye számos olyan baloldali párt jön létre Nyugat-Európában, amely a kommunista ideológiát hirdetve támogatókat fog szerezni, legfőképpen természetesen a munkásosztályon belül. Ugye Marx és Engels alapította nemzetközi munkásmozgalom, amit első internacionálénak hívunk 1864-ben, megpróbálta összefogni ezeket a baloldali munkáspártokat a politikán belül, viszont ez nem fog sikerülni. Az ideológiai különbségek ki fognak ütközni, és különböző irányzatokra fog szétszakadni, ilyen például a szociáldemokraták, akik elvetik a diktatórikus megvalósítást, vagy például az anarchisták, akik ugye úgy gondolják, hogy egy teljes anarchikus rend biztosítja a társadalom eltörlését és egy új ideális társadalom megvalósítását. Rengeteg ilyen merényletet fognak elkövetni különböző anarchisták is. Például ugye Erzsébet királynőt is egy ilyen anarchista merénylő fogja egyébként megölni majd, de ilyen mozgalom például majd a bolsevik politikai párt is az egykori cári Oroszországon belül.
Tehát most egy ízelítőt kaphattunk a különböző politikai eszméknek az alapjaiból, és hát akkor zárjuk ezt az epizódot a szokásos kérdéssel, milyen feladatokra lehet számítani a témában az érettségin?
Én itt egy csoportosítós feladatra számítanék, vagy egy szövegfelismerős feladatra, forrásfelismerésre. Egy forrást adnak egy adott gondolkodóról, aki az adott ideológiához köthető, lásd mondjuk Marx például, vagy Edmund Burke, és akkor az adott diáknak fel kell ismernie nagy valószínűséggel, hogy az melyik eszmáramlathoz kapcsolódik. Egyébként én már volt az érettségén, hogy akkor oda kellett írni, akár a felsoroltakból, vagy akár magától, hogy melyik izmushoz kapcsolódik az adott forrásrészlet. Én mindenféleképpen erre számítanék.
De ez egy ilyen könnyebb feladatnak számít?
Nem, ez biztos egy nehezebb feladatnak számít. Ezért mindenféleképpen azt javallom, hogy ne csak ezt a podcastet hallgassátok meg, hanem nézzétek meg, hogy mondjuk a tankönyvben milyen forrásokat sorol föl a szerző, és kiktől származik az adott forrás.
Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást, és akkor, ahogy Marci is javasolta a témában, akkor a tankönyvet is nézzétek át, és találkozunk egy következő epizódban. Addig is, sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása? Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.